Az amerikai védelmi minisztérium szerint a megszálló orosz csapatok ukrán polgárok, köztük gyerekek tömegeit erőszakkal hurcolják el Oroszország területére. Több szakértő szerint az oroszok elakadtak Ukrajnában és átálltak a felörlő háborúra. Hogy ez mit jelent és milyen jelentősége van, arról Demko Attilát, az MCC geopolitikai műhelyének vezetőjét kérdezzük.
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És friss hír, hogy ilyen robbanások voltak Mariupolban megint. Hogy látja, mi történik éppen most Ukrajnában?
Hát nehéz azt megmondani, hogy most mi történik. Az elmúlt pár napban az látható volt, hogy az orosz offenzíva egyes térségekben leállt, sőt az ukránok Harkiv mellett vissza is verték az oroszokat, bár az oroszok vissza is vonultak részben, hogy magára a Donbasszra koncentráljanak, ott viszont egy veszélyes támadást indítottak Szeveredonyeck mögött, bekeríteni az ottani ukrán csoportosítást. Nem tudjuk, hogy ez hol áll, vannak olyan hírek, hogy az ukránok ezt megállították, de az biztos, hogy egy nagyon veszélyes pont alakult ki az ukrán védők szempontjából. Mariupolba pedig hát hetek óta a végjátékot látjuk, igazából be vannak szorítva a kazamatákba az Azov harcosai, a felszínt is már nagy részt az oroszok ellenőrzik. Tehát igen, van egy felörlő háború, de azért most vannak olyan momentumok, nagyobb offenzívek ukrán és orosz részről is, amelyek sok mindent eldönthetnek a következő 2-3 hétben.
Sokan várták, vagy hát szinte az egész világ várta Putyin beszédét, ugye 9-én, és volt, aki azt mondta, hogy semmi fajsúlyosat nem mondott, de volt olyan szakértő is, aki azt mondta, hogy igen, csak sok következtetést le lehet vonni az ő beszédéből. Ugye nem hirdetett sem háborút, mozgósítást, se nem békét, ugyanakkor azért elég egyértelmű mondatai voltak. Például van, aki arra következtetett, hogy azért nem, mert hogy tök biztos magában, nem kell további mozgósítás. Ő hogyan látja egyébként a beszéd tükrében? Egy elhúzódó háború lesz, vagy most akkor, ahogy mondta, 2-3 héten belül itt történhet bármi?
Hát ugye meg kell azt várni, hogy mi történik az orosz offenzívával, hogyha ott bekerítik ezt a nagy ukrán csoportosítást, akkor az változtathat a háborúnak a kimenetén, illetve az is, hogy Harkov környékén meddig jutnak el az ukránok. Tehát most már orosz területeket is ér újra meg újra támadás. A Putyin beszédre visszatérve, tehát egy rövid, de magabiztos beszédnek tűnt így kívülről, és az látszott, nem látszott semmilyen egészségi probléma a Putyinnal. Az nagyon fontos, hogy nagyon sokat beszélt a Donbasszról, illetve a nyugatról, Ukrajnáról nem is annyira. Tehát ez a beszéd arról szólt, hogy megindokolja a háborút az orosz közvéleménynek, tehát hogy támadás alatt állunk, igazából ez egy megelőző háború, ami nyilvánvalóan nem igaz, de ettől még az orosz közvélemény el fogja hinni. Illetve a másik rész, hogy a Donbasszra koncentrált, ami azt jelenti, azért valószínűleg azt jelenti, hogy a nagyobb orosz tervek, tehát egész Ukrajna megszállása, egyebek, amiket lehetett hallani, azok megbicsaklottak a realitás talaján, tehát nem véletlenül koncentrál Oroszország a Donbasszra, egész Ukrajnára, Kijevre, nagyobb városokra, Harkovra nincs ereje Oroszországnak, ez látszott a beszédből, de a Donbasz tekintetében úgy tűnik magabiztos még Vlagyimir Putyin.
Hogyan látja azt, ami a bejátszásban is volt előttünk, hogy az amerikai védelmi minisztérium is ezt mondja, és az ukrán parlament emberi jogi biztosa is, hogy iszonyatosan sok ukrán állampolgárt, köztük több százezer gyermeket deportálnak Oroszországba. Ez hát így lehet, és mi az oka ennek?
Hát a több százezer gyermek az talán túlzásnak tűnik, de az, hogy illetve a deportálás szó sem biztos, hogy így igaz. Tehát ennek a lakosságnak egy jelentős része, akit ugye most Oroszországba visznek, azért az orosz nemzetiségű vagy orosz anyanyelvű legalább. Tehát nem tudjuk, hogy ez mennyire önkéntes, meg mennyire kényszerített. Az biztos, hogy sokan távoztak Mariupolból is Oroszország felé, sokan távoztak Ukrajna felé. Mondom, a kényszer részét azt nem tudjuk, hogy mennyire kényszer. Nyilván lehetnek olyan esetek, amikor kényszerítik őket, van, amikor meg orosznak érzik magukat, és inkább Oroszország felé távoznak. Tehát nem tudjuk ezeket pontosan megmondani. Azért folyik egy propagandából, rettenetesen rosszul hangzik az, hogy több százezer gyereket deportálnak. Nem tudom innen megmondani, de azért vannak kételjeim, hogy minden esetben, vagy az esetek többségében ez puszta kényszer alapján menne.
Ezek szerint lehet, hogy vannak sokan, akik maguktól választják ezt az utat? Ennek mi az oka? Nagyobb biztonságban érzik magukat?
Hát nézze azért az a kép, hogy itt a teljes orosz, tehát van egy orosz támadás, megszállnak falvakat, városokat. Nem tudjuk, hogy hányan lojálisak inkább Oroszországhoz, hányan lojálisak Ukrajnához. Tehát valószínűleg a többség azért Ukrajnához lojális, és Ukrajna felé távozna, de azért sokan vannak olyanok, tehát én elég sok ismerősöm van Ukrajnában, azért sokan vannak olyanok, akik inkább Oroszországhoz lojálisak az orosz kisebbség köreiből. Tehát nem tudjuk ezt megmondani. Én azt mondom, hogy itt azért a részben a biztonságról is szó van, tehát hogy melyik irányba távoznak, fontos persze, de hogy ne legyenek a harci területen, az is nagyon fontos. Tehát ez nem olyan típusú deportálás semmiképpen sem, ami a második világháborúban történt.
Újabb és újabb szankciók lépnek életbe, ugye? A legvitatottabb az olajembargó, mindeközben Lavrov is azt mondja, hogy ha lesz is olajembargó, akkor Oroszország nem lesz bajban, mert talál majd új vevőket. Hogyan látja, van értelme a szankcióknak?
A szankcióknak van értelme, nagyon sok szankciónak komoly hatással bírt Oroszországra, főleg a technológiai szankciók, ezek hosszú távon visszavetik az orosz gazdaságot. Tehát a szankcióknak van értelme, olyan szankcióknak van értelme, amelyek több kárt okoznak Oroszországnak, mint a nyugati országoknak. Hát az olaj- meg gázszankcióknál azért vannak erős kételyek. Az olajszankcióknál lehet az, hogy esetleg egyes olajmezők, amiket mondjuk az oroszoknak be kéne zárni, azok már nem indíthatók újra, tehát ott tényleg lehetne esetleg kárt okozni Oroszországnak, de az a kérdés, hogy mekkora a kár a nyugatnak. A másik pedig az, hogy az olajnál viszonylag könnyen át tudják az export egy jelentős részét irányítani Kína, India, egyéb országok felé. Tehát nehéz megmondani, én azt mondom, hogy az olajnál és a gáznál is valószínűleg negatívabbak a hatások a nyugati gazdaságokra nézve, legalábbis rövid távon, mint Oroszországra nézve. Azokat a szankciókat kéne erősíteni, meg arra kéne figyelni, hogy elsősorban a rezsim támogatóit kellene még jobban megszorongatni, illetve a technológia az tényleg nagyon fontos, tehát Oroszország rengeteg területen bajban lesz a következő években, ha nem kap nyugati technológiát. Tehát ezeket kéne erősíteni, és talán az olyan szankciókkal nagyon óvatosan kéne bánni, mint a gáz, meg az olaj. Mert mondom, nem csak Magyarországot, meg a közép-arabi országot, hanem úgy általában véve a nyugatot, vagy legalábbis Európát rendkívül súlyosan érintenék gazdaságilag ezek a szankciók.
Igen, sokan beszélnek erről a visszahatásról, illetve hogy Oroszország is mindeközben szankciókat vezet be Európával szemben, és ha már a technológia, Ukrajna ugye elvileg kap nyugati támogatást, fegyvereket, eszközöket, ugyanakkor van, aki azt mondja, hogy ez hát nem csúcs technológia, hiszen azt nem is tudnának kapni, mert hetekkel lennének ahhoz, hogy megtanulják kezelni ezeket. Ukrajna számíthat ön szerint, pláne hogyha elhúzódó háborúról beszélünk, a nyugat támogatására?
Eddig is nagyon komoly támogatást kapott Ukrajna. Igazából most nem csak katonai, hanem nagyon komoly gazdasági támogatást is vár Ukrajna. Az a kérdés, hogy az európai meg amerikai adófizetők ezt meddig tudják megtenni. Ugye az Egyesült Államok részéről a katonai támogatás tényleg rendkívül komoly, és vannak gazdasági támogató intézkedések is, de hosszú távon azért nagyon nehéz kérdés, hogy Ukrajna hogy tartható fenn az ukrán gazdaság, hiszen Ukrajnát érte a legnagyobb csapás, a GDP-nek 30-50%-át el fogja veszteni ebben az évben. Ez azt jelenteni, hogy 5-6 milliárd dollárral kéne havonta támogatni Ukrajnát, és segélyként, nem pedig kölcsönként. Tehát nagyon nehéz ez a helyzet, még a nyugati államoknak is nem kis pénzről van szó.
Demko Attila, az MCC geopolitikai műhelyének vezetője. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szép napot!
Köszönöm szépen!